Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Alma Mater szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A tartalomból. Gyermekkorunkban sokszor és sokféleképpen képzeljük el, hogy mivel is fogunk foglalkozni felnőtt korunkban. Nem túlzás azt állítani, hogy az emberek többsége nagyon sok szakterületen elképzelte magát, vagy akár gyermeki álmokat szőtt azzal kapcsolatban, hogy mit fog csinálni, amikor nagy lesz. Vannak viszont kivételek. Vannak olyan személyek, akik első pillanattól érzik az elhivatottságot egy-egy szakterület iránt, és senki semmilyen módon nem tudja őket lebeszélni erről. Kitartóan követik az ösvényüket, energiát és időt nem kímélve. Azt is lehetne mondani, hogy ilyen egy jó pedagógus, aki szívén viseli a szakma és a gyermekek sorsát, illetve azért küzd, hogy a jövő tanítóinak taníttatása is minél minőségibb legyen. Témánk a varázslatos feladat. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt dr. Márton Csillát, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem pedagógia és alkalmazott didaktikai intézetének adjunktusát. Tanárnő, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött az Alma Máterbe.
És köszöntöm a hallgatókat is, a műsorvezetőt is.
Elsősorban, ahogy az Alma Máterben már szokás, megkérném, hogy meséljen a gyermekéveiről.
Marosvásárhelyen nőttem fel, a Kövesdombon tulajdonképpen, és egy gyereke voltam a szüleimnek. Arra büszke szoktam lenni, hogy azt mesélik, hogy nem látszik rajtam, hogy egyke vagyok. Hogy miért pontosan, azt nem tudom, talán azért, mert úgy részt vettem szervesen a családi életben. Épp nemrégiben beszélgettünk a nőszemközben az önállóságról, és ott jöttem rá, hogy tulajdonképpen az nekem természetes volt, hogy részt vennünk a házi munkában. Tehát ez nem is ott kérdés, hogyha most szombaton takarítás van, akkor nekem is van ebben dolgom. Jó, ez most egy ilyen zárójel, de ez a csak így magyarázat annak, hogy egyke voltam, de valahogy nem is éreztem soha annak magam, meg rengeteg barátom volt mindig, tehát úgy második osztálytól volt egy legeslegjobb barátnőm, de úgy mindig is nagyon érdekelt a szociális élet, és úgy tettem is ennek érdekében. És a gyerekkoromnak egy másik fontos vetülete az nagymamámnál Mezőbándon alakult. Ott igazából a kutyák, macskák, tyúkok társaságában én nagyon-nagyon jól éreztem magam, és úgy a természetől én, és itt van egy erős kötődésem nekem ugye a falusi élethez, meg úgy egyáltalán a természethez, és azt is olyan boldogan mesélem, hogy nekem mind természetes az, hogy földből húzni ki sáros murkot, vagy tyúkvágás, disznóvágás, kárhalászatkor giliszta. Tehát ez olyan jó, hogy az életnek ennek a természetesség, a körforgása, hogy születnek, néha megbetegednek állatok, megdögölnek állatok, tehát valahogy ez a természetes körforgás az úgy benne volt az életemben, annak ellenére, hogy amúgy városi gyerek voltam. Úgyhogy így elsőre ezt a két vetületet tudnám mondani, hogy a tömbház, a Kövesdombon, meg a falusi élet, és mindkettő nagyon fontos volt.
Kövesdombi városi gyermeklét, és ennek a párhuzama a mezőbándi falusi vidéki gyermeklét, de hogyha összességében nézzük, akkor mit jelentett gyermekként az ön számára, és mit jelent ma az ön számára a család?
Így elgondolkodtad, hogy ma mit jelent. Hát ugye ma, akkor el kell azt is mondanom, hogy hogy élünk családban. A férjemmel van egy közös kislányunk, aki 3 éves, és neki még van 2 nagyobb lánya, akik 9 és 14 évesek, és minden második héten együtt vagyunk, úgyhogy egyik héten egy 3 gyerekes család vagyunk, másik héten egy 1 gyerekes család, és ennek van egy ritmusa. Ez valahogy nagyon természetesen épült be a mi életünkbe, és én látom, hogy a gyerekek életébe is. Hogy mit jelent számomra a család? Hát így most nehéz, nem akarok valami nagy üres, jó hangzatos dolgot mondani, de ha már mondtam a ritmus szót, akkor ritmus is, ugye nem csak ezért, hogy egyik hét ilyen, másik hét olyan, hanem mindenképp a család élet egy kicsit jobban szabályozza a mindennapokat, hogy ugye amíg egyedül van az ember, megteheti, hogy akármikor eszik, de például most egy apróságot mondok, egy alapvető szükségletet, családban pedig azért tartjuk ezeknek a hétköznapi dolgoknak a ritmusát, meg a rituálékat, nagyobb gonddal tartjuk az ünnepeket. És ha összehasonlítva a gyerekkorommal, hát igen, gyerekként ugye ezeknek az ember élvezője, felnőttként pedig szervezője, de igazából szerettem én ennek a szervezését. Tehát gyerekkoromban is, amint rájöttem, hogy most közel volt a karácsony, beszéljük a karácsonyról, de amint rájöttem, hogy itt az ajándékozásban a szülők a ludasok, akkor rögtön én is kezdtem szántamból szervezkedni, és igazából még jobban érdekelt, azt hiszem, hogy meglepetést okozzak, és talán mai napig jobban motivál. akár meglepetést okozzak, mint így a szüleimet, úgyhogy mit jelent ma, és mit jelentett régen. Azt, hogy része lenni aktívan a saját kis közösség bonyolításának, ez valamiért már gyerekkoromban is így volt, lehet, hogy most is ezt jelenti leginkább, hogy közösségben jelen lenni, és aktívan jelenni, befolyásolni, nem mindegy, hogy hogy vagyok ott a többiek számára, hogy mindnyájunknak jó legyen, nekik is, és nekem is.
Visszatérve a gyermeki évekre, hogyan nézett ki az iskola? Melyek voltak ennek a meghatározó pillanatai?
Az iskola, az most muszáj egyszer így képileg emlegessem, mert hogy a 8. emeletről leláttam az iskolára, tehát mint épület, az ott volt egész gyerekkoromban, ha kinéztem az ablakon, és ezért nagyon vágytam én oda menni, tehát még nem voltam iskoláskorú, de ott volt minden nap az a tárgy, az a szemembe ötlött minden nap, hogy én majd ide fogok járni ebbe a nagy épületbe. Bár nem volt egy ilyen jelentőségteljes épület, de meghatározta már óvodáskoromban a vágyakozást, és hát nagyon közel volt, úgyhogy ez is ilyen szinte az otthon része, hogy hát akkor kifutok, 2 perc alatt ott vagyok, szünetben hazaszaladok, ha valamit ott hagyok, mert hogy megtehetem 10 perc alatt lazán. Én nagyon szerettem iskolába járni. Emlékszem, hogy mikor mentem iskolába, akkor nem tudtam, hogy mi a jó válasz, hogy várom az iskolát, vagy nem várom. Hogyha azt mondtam a felnőtteknek, hogy várom, hogy menjek iskolába, akkor mondták, hogy ó, hát majd megbánod, majd nem úgy lesz. Azt mondtam, hogy ebből tanulva, hogy hát nem várom annyira, akkor hát miért nem várod, az nagyon jó. És akkor úgy emlékszem, hogy nem mertem őszintén elmondani, hogy én igazából nagyon-nagyon várom az iskolát, mert nem tudtam, milyen reakcióra számíthatok. De vártam, emlékszem is az első napra, ahogy akkor még egyenruhát vettem fel, ez az utolsó éve volt a kommunizmusnak, amikor én iskolába mentem, és tisztán emlékszem, hogy felvettem az egyenruhát, édesem végigsimította rajta, azt mondta, vagy valami ilyesmit mondott, hogy büszke rám, és én is nagyon-nagyon büszkének éreztem magam. És minden iskolai napom elég sokáig úgy telt, hogy én büszke voltam, hogy iskolás vagyok, és elégedett voltam magammal. Aztán később lehet, hogy kicsit változott, úgy, ahogy nőtt a stressz, a nyomás, akkor már nem mondhatni, hogy épp annyira szerettem, de végeztem a dolgom, és szerettem társaságban lenni.
Megvolt tehát az iskola iránti szeretet, vagy a kezdeti érdeklődés, és hogyha egy kicsit át is alakult, de megmaradt ez a szeretet a továbbiakban is. Mikor és hogyan kezdett el körvonalazódni a későbbi szakmai életnek a menete, ösvénye?
Lehet, hogy nagyon sok nő mondaná azt, hogy gyerekkorában sokat babázott, és már tanította a babáit. Én is valahol ide tudok elsőként visszanyúlni, hogy a kedvenc játékom az volt, hogy sorba ültettem a babáimat, és tanítom őket, úgyhogy ez elsősorban egy ilyen belső indítatás, de gondolom, hogy ez sokaknál így van még akkor is, ha nem pedagógusokká válnak. Aztán 7-8. osztályban már egészen biztos voltam benne, hogy én pedagógiai liceumba akarok menni. Annyira, hogy tántoríthatatlan voltam, emlékszem, hogy édesanyám próbált más ajtókat is kinyitni előttem. Egyébként nagyon ügyes volt édesanyám, ugye 90 után jelentek meg ezek az extrakurikuláris programok, ahova a szülő elvihette a gyerekeit, mert ugye most már van 1000 sport, 1000 matematika és képzőművészetkör és minden, de akkor még nem volt olyan sok. De édesanyám nagyon szemfüles volt, és hamar észrevette ezeket, beiratott ilyenekre, úgyhogy ezekkel is tágította a látókörömet, na de így szakmailag is próbált tanácsokat adni, hogy hát nem próbálnád meg inkább ezt, vagy inkább azt, hát lehet, hogy nem lesz olyan nagy a kereseted, ilyen olyan nehézségek lesznek, de mondtam, hogy anya, ne is próbálj meg lebeszélni, mert nem lehet engem. Tehát ezt így nagyon-nagyon hamar tudtam, 13-14 évesen, és egészen biztos voltam benne, hogy sikerülni is fog a felvételim, mert nagyon tanultam rá, tehát emlékszem, hogy 8. annyira céltudatos voltam, gyakorlatilag minden szabadidőmet a tanulással töltöttem, mert akkor úgy volt, hogy felvételi volt a pedalicibe. Tehát ez a lényeg, hogy nekem 7.-8. körvonalazódott, hogy pedagógus szeretnék lenni.
És hogyan teltek a liceumi évek? Azt hozták, ami az elvárás, az előzetes kép volt?
Azt hiszem, hogy igen. Megint csak az jut eszem, hogy nagyon szerettem iskolába járni. Arra emlékszem, hogy olyan néhány hónap után hazamentem, és mondtam, én úgy szeretem az osztálytársaimat. Tehát elsősorban úgy a társaságot. Persze most felnőtt fejjel nézve nem is mondhatnám, hogy olyan jaj, de milyen összeforrott társaság volt, de én ott is úgy éreztem, hogy szervező része vagyok a közösségnek, és hogy valami akkor lesz, ha csináljuk, úgyhogy nem nagyon ijedtem meg attól, hogy nem kínálják tálcán a diákéletet, megpróbáltam ezt azt tenni. Aztán persze voltak ebben ilyen kis csalódások is, hogy nagy lelkesedéssel nekifutottam, és nem fogadták hasonló lelkesedéssel, de szerettem így a hangulatát. Tanulással kapcsolatosan is lelkes voltam. Különösen meghatározó volt nekem a magyar tanárnak az általános műveltség tágító hozzáállása a tanításhoz. Tehát ugye nem azt várta el, hogy visszamondjuk az által előadott anyagot, hanem közösen gondolkodtunk, elemeztünk szövegrészeket, kontextusba helyeztük, akkor így nagyon kinyílt az elmém a művészettörténetek fele, meg egyáltalán az összefüggések keresése fele. Emlékszem, hogy lici után még bementem a Teleki Tékába, és akkor lapoztam barokk korról, meg reneszánszról, ilyen óriás könyveket emeltem le a polcról, vagy kértem ki. Úgyhogy nagyon sok mindenre nyitottam. Én úgy jellemezném azt az időszakot, hogy igazából madarat lehetett velem fogadni akkor. Nem mindenki fogadott madarat velünk, de aki igen, az nagyon jól tette, mert annak sok gyümölcse volt.
Mi következett akkor, vagy mi volt a folytatása a liceumi éveknek?
Azon gondolkodtam akkor, hogy ilyen pszichológiai irányba, pedagógiai irányba folytatom. Azt tudtam, hogy óvónő vagy tanítónő szeretnék lenni, de hogy képes vagyok tovább tanulni. Akkor még nagyon sokan elvégezték a pedagógiai liceumot, és egyből pedagógusokká váltak. Ez egy 5 éves képzés volt az akkori pedagógiai liceum, és utána lehetett versenyvizsgázni és elfoglalni címzetes helyet. Úgyhogy ezt én meg is tettem, akkor is ilyen 3 címzetes hely volt a megyébe, azt 3-an elfoglaltuk az osztályból, viszont tanulmányi szabadságot kértem ki, van egy ilyen lehetőség, hogy minden 7 évben 3 év ingyenes tanulmányi szabadság jár, és akkor ezt így egyetemistaként jól ki lehetett használni, úgyhogy felvételiztem végül Marosvásárhelyre a szociálpedagógiára. Azelőtt évben indult a Szapiencián a szociálpedagógia, nagyon jó híre volt, tehát beszéltem olyanokkal, akik oda jártak, nagyon-nagyon szerették, nagyon jókat meséltek róla, és végül is az meggyőzött. Úgyhogy eltántorította a kolozsvári terveimtől, és végül itthon maradtam a szociálpedagógián. Mindenképp valami olyasmit kerestem, aminek köze van a pedagógiához, de egy kicsit más oldalát is megmutatja, és végül is hozta a szociálpedagógia, amire számítottam. Ott nagyon sokat tanultunk csoportmunkáról, meg az egyéni pszichológiájáról is, a gyerekeknek, meg a fiatal felnőtteknek. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó döntés volt. Most így utólag, amit bánok, az a kolozsvári diák élet, tehát azért, amit arról mesélnek, az úgy mondhatjuk, hogy egyfajta veszteség, de cserébe azt tanultam, amit szerettem volna.
Mennyire erősítette meg az egyetem és az ott eltöltött évek a pályaválasztást, illetve akkor hogyan kezdődött el a 3 év egyetem után a nagybetűs pedagógia?
Azt még el kell mondanom, hogy 3 évig az egyetem alatt ezen a bizonyos tanulmányi szabadságon voltam, és akkor utolsó éven elkezdtem az óvónőséget, mert óvónői helyen volt, úgyhogy 4. éven én már dolgoztam, 3. éven erre készültem tudatosan, felvettem nagyon sok 4. éves tárgyat, amit tulajdonképpen meg lehetett oldani, azt megoldottam 3. éven, és akkor 4. évtől tanítottam óvodában, úgyhogy igazából már kezdtem pedagógussá válni, vagy aktív pedagógussá, de valahogy mindig is annak éreztem magam, tehát úgy emlékszem, hogy nem éreztem nagyon pályakezdőnek magam, amikor így először gyerekek közé léptem, hanem azzal a magabiztossággal, hogy itt a helyem, ez menni fog. Elkezdtem tanítani az óvodában, és ez 8 évig tartott aztán. 2 óvodában dolgoztam, és hát nagyon szerettem. Tehát az óvodában ott varázsolni kell. Az egy varázslói feladat. Az nem egy olyan rutin munka, hogy az ember megunhatná, vagy mondjuk elfáradni el lehet benne, illetve ha valaki nem érzi ezt a varázserőt magában, akkor akár könnyen el is lehet keseredni, mert elég sok gyerekkel dolgoztam, mindig ilyen 30 pluszos létszám volt, na, amikor 30 gyerek, ilyen 3-6 éves gyerek nyüzsög, akkor nagyon-nagyon sok spontaneitás, meg kreativitás, meg újrakezdési erőkkel. Igazából mindig ki kell találni valami jobb ötletet, mint ami nekik van. Na, de én ezt nagyon szerettem. Ezt, hogy nem tudom, hogy a következő pillanatban mit kell tennem, de azt nagyon jól kell majd tegyem. Olyan folyamatos kihívás volt, ami nekem szárnyakat adott, tehát egy ilyen flow élmény volt gyakorlatilag óvónőnek lenni. Na, de úgy éreztem, hogy meg mindig úgy éreztem, hogy tudok és szeretek tanulni, úgyhogy elkezdtem aztán mesterizni. Pasztorálpszichológián mesteriztem Kolozsváron, tehát oda csak hétvégén kellett felmenni, úgyhogy tudtam végezni az óvodai munkám mellett. És már amikor a mesterit elvégeztem, mondta a témavezetőm, hogy érdemes lenne tovább menni, doktorálni, de akkor úgy gondoltam, hogy mi még nincsenek ezzel céljaim, úgyhogy egyből nem léptem, de pár évre rá aztán a doktorit is elkezdtem. Ez mind úgy, hogy közben óvónő voltam, tehát 8 évig tartott az óvónői pályám, és akkor most így megállok, mert nem is tudom, hogy még az óvónőségről meséljek, vagy inkább már a doktori folyamatokról.
Legyen akkor egyszerre a kettő, hogyan lehetett doktori tézist írni, miközben az ember aktívan dolgozik, és egy igen pszichikailag leterhelő munkáról van szó bizonyos értelemben, akkor is, hogyha feltölti ez az embert, hogy 30 gyermekre odafigyelni, és mindenkinek, vagy szinte mindenkinek külön az igényeit kielégíteni.
Elég nagy kihívás volt. Kezdetben nem gondoltam, hogy ekkora kihívás lesz. A legnehezebb egyébként az volt, hogy ebből a gyakorlati munkából, a gyakorlati gondolkodásból egyáltalán átálljak egy ilyen nagyon tudományos, elméleti gondolkodásba. Emlékszem arra, hogy ilyen ösztöndíjjal elmentem 1-2 hónapra Szegedre, és az ottani tanár, aki ott fogadott, az úgy megnézte az írásaimat, vagy a terveimet, és mondta, hogy Csilla, hát a gyerekről nem így gondolkodunk, ő itt adat. És emlékszem, hogy annyira megbotránkoztam, hogy hogy lehet egy gyerek adat, hát a személy, és szeretem, és nagyon nehéz volt elfogadni, hogy itt most adatokról kell beszélni, adatokat kell gyűjteni, és nem megyünk mélyre, nem kis lelkével foglalkozunk a gyereknek. De aztán megértettem, hogy azt, ami egy kutatásnak a követelménye, hogy objektív legyen, hogy valid legyen, azt csak így lehet betartani, hogyha megpróbáljuk megkeresni, hogy hol a közös, hol az adatszerű benne, hol az, ami számszerűsíthető. Úgyhogy aztán valahogy nagy nehezen átállt erre a gondolkodásom, de ez volt a legnagyobb kihívás. Tehát időben is nagyon nehéz volt megoldani, mert mondjuk aztán egyre több kutatást kértek, vagy kutatási beszámolót, és kénytelen is voltam egy idő után, van a doktorira szánt tanulmányi szabadság is, azt kivenni, meg fizetetlen szabadságot. Tehát fizetetlen szabadságot már akkor vettem ki, amikor elkezdtem tanítani az egyetemen is. Tehát az már túl sok volt, hogy az óvodában óvónőnek lenni, egyetemen óraadónak lenni, és doktorálni.
És ha már bejött ide az egyetem, akkor milyen út vezetett az óvodától, a varázslói feladattól az egyetemhez, mint oktató már?
Valahol ott volt ennek a magva, hogy már liceumban úgy éreztem, hogy engem ez érdekel, hogy tanítani a tanítás mesterségét. Akkor is sikerélményei voltak abban, hogy sikerültek a tanításaim, úgy éreztem, hogy megy ez nekem, és úgy gondolkoztam azon, hogy lehet, hogy egyszer az életben szívesen vennék részt a pedagógus képzésben. De ez csak egy gondolat volt, nem terv. És ahogy gyakorló pedagógussá váltam, úgy egyre több ötletem született, meg egyesületünk is volt, azzal találtunk ki képzéseket, amik viszonylag sikeresek voltak, és egyre motiváltabb lettem abban, hogy a pedagógus képzést jobbá tenni, vagy kinyitni, jobbá tenni. Hát most nem tudtam annyira, hogy mi van, hogy mihez képes, de hogy volt egy ilyen reform szándék bennem, hogy a gyerekek minél jobbat kapjanak, egyre jobb pedagógusok kerüljenek elégbe, és úgy éreztem, hogy én ebben részt vennék, hogy jó legyen a pedagógus képzés. Most akkor minél többet tanultam, annál motiváltabb voltam ezen a területen, és ahogy érdeklődtem arról, hogy lenne igény rá, vagy lenne helye az egyetemen, és aztán kiderült, hogy lenne is, akkor már teljes gőzzel végeztem a doktorálási feladatokat, mert ugye ez a doktorálás feltétele volt annak, hogy egyetemen a pedagógus képzésben dolgozni, és akkor tulajdonképpen ez is volt a fő motivációm, hogy doktoráljak, hogy utána taníthassak pedagógusokat.
És akkor így az egyetem teljes körű belépésével lemorzsolódott az óvoda?
Nagyobb mértékben lemorzsolódott, talán, mint szerettem volna, de nem hagytam teljesen. Először is a gyakorlatokat én vezettem, és azt nem is szívesen engedem ki a kezemből, mert ez az az óra, ahol kapcsolatban maradhatok az óvodásokkal, meg az elemi iskolásokkal. Ezt nagyon szerettem irányítani. Úgyhogy egyrészt ebben a minőségben, másrészt hamar rájöttem arra, hogy nem fog ez nekem menni, hogy csak a száraz tudományosságot műveljem, úgyhogy közben ezt nem is mondtam, hogy az egyebek mellett én még képződtem terápiás módszerekben. Előbb gyerekpszichodrámát tanultam, aztán pedig játék- és drámaterápiát, amik így névre hasonlóak, egy kicsi stílusban is, de azért vannak eltérések köztük. Na de ezek olyan módszerek, amikkel a gyerekekhez közel maradhattam, és egyéni vagy csoportos terápiát végezhettem. Erről most azért beszélek múlt időben, mert amióta a kislányom megszületett, az a prioritás, hogy hazaérjek minél hamarabb, tehát nem nagyon vállalok extrákat, de egyébként így a szakmai életemet akkor érzem teljesnek, hogyha tanítás és a tudományos munka mellett megvan ez a kapcsolat a gyerekekkel, vagy egy gyerekpszichodráma csoportban, vagy néhány egyéni terápiában, amikor egyszerűen azzal az élő gyerekkel együtt lehetek. Tehát nekem nagyon-nagyon tanulságos, különben örömmel a gyerekekkel együtt lenni, tehát annyira kreatívak, természetesek, annyira kendőzetlenül mutatják magukat, hogy abból nagyon sokat lehet tanulni.
Érkezzünk meg akkor a Bábes-Bolyai Tudományegyetem pedagógia és alkalmazott didaktika intézetéhez, és bevallom, hogy amikor a műsorra készültem, akkor megnéztem az első féléves órarendeket, ahol számos helyen szerepel az ön neve, mint például pedagógia alapjai, interaktív pedagógia, értékelés elmélet, ezekből szeminárium és előadás, továbbá ott van még a már említett gyakorlat. Ez pedig csak az első fél év. Hogyan lehet ennyi tantárgyra felkészülni és átadni ezekből a tudást?
Nagy szerencsém van azzal, hogy én gyakorló pedagógus voltam 8 évig. Rengeteg jó példa onnan jön, úgymond kisújból vagy zsebből sokszor, és az hatalmas ajándék, hogy amellett, hogy van ugye az elméletnek egy struktúrája, van hozzá rengeteg gyakorlati példám, és van, amikor én nem is deduktív úton az elmélettől indulunk, hanem induktív úton a gyakorlatból indulunk, és akkor jól tudom ezt, úgy gondolom, hogy jól tudom ezt is vezetni, hogy akár a diákok gyakorlatára hivatkozva beszélünk olyan dolgokról, amik végül oda vezetnek el, hogy megértsük az elméletet. Valamiért ezt az útvonalát szerettem inkább a tanításnak, hogy szoktuk elméletben mondani, hogy van deduktív, meg induktív útja. Hát én gyakrabban dolgozom ezzel az induktív úttal, hogy egyszer érezzék, tapasztalják, lássák meg az összefüggéseket, és akkor utána tudják megfogalmazni azt a meghatározást, vagy azt, ami az elmélethez tartozik. Úgyhogy ez a könnyítés, hogy van gyakorlati tapasztalatom egyrészt az óvodából, másrészt a terápiákból. Nagyon sok olyasmiben láthattam bele, ami a mélységei egy jelenségnek, hogy nem is gondolnánk, hogy az, hogy a gyerek annyira piszkálja az órát, hogy az már zavaró órán, a mögött esetleg egy komoly családi háttér probléma állhat, hogy nem hiába van neki igény a mocskolódásra, hogy az esetleg egy másik oldalon egy tisztaságmániás szülőnek a kényszereivel függ össze. Nem azt mondom, hogy akkor ez minden esetben, de hogy azáltal, hogy elmondhatok ilyen példákat, úgy gondolom, hogy sokat tudom segíteni a diákokat abban, hogy nem megítéljék a gyereket, hogy ne az legyen az első zsigeri reakció, hogy ez rossz, ez helytelen, hanem hogy keressék az összefüggéseket, és akarják megérteni a gyerekeket. Na, és akkor ez a könnyítés része, hogy nem kell, azon ki, hogy tanulom az elméletet, nem kell sokat készüljek, hogy jaj, Istenem, ide vajon milyen példa találnom, azok szinte ömlenek belőlem, de egyébként nehéz ennyire felkészülni. Majdnem nélkül két normányi órán van, persze egész évre leosztva, nem beszélve arról, hogy sokszor kellett tantárgyat változtatni, mivel kevesen vagyunk állandó alkalmazásban, ezért sokszor kellett tegyük-vegyük, hogy tudjuk jobban megoldani, és akkor nem csak ezekre kellett felkészüljek, hanem már tanítottam olyan tantárgyakat is, amiket most nem tanítok, és ugye az a felkészülés is mind ott van valahol a levegőben, hogyha újakat kellett venni, akkor újra kellett készülni. Szóval nehéz, és néha éjszakázásaimba telik, hogy felkészüljek, de igazából a legnehezebb itt nem is a tanítás, hanem az, hogy nektőlünk kutatói munkát is elvárnak, ami egy harmadik típusú munka. Ahhoz képest volt, hogy ez a nagyon gyakorlati a gyerekekkel, a varázslós, akkor van ez a tudatosabb, strukturáltabb, de még mindig tanítása az egyetemistákkal, és akkor van a kutatói munka, ahova elmélyült munkát kéne végezni, ahol órák kellenének, hogy az ember csak gondolkozzon, vagy meglásson összefüggéseket, vagy rengeteget olvasni, jegyzetelni, cikket írni, lehetőleg angolul nemzetközi cikket írni. Na ez az, ami nekem ennyi részlet mellett nehezen megy, mert hogy egyben annyi időm nincs egyrészt, másrészt valószínűleg nem is az az alkat vagyok, aki így szemlélődni szeressen, inkább cselekedni szeretek, úgyhogy az egy kicsit nehéz nekem.
A tantárgyaknál maradva, én az imént az első fél éves tantárgyakat tudtam csak kikeresgélni az interneten, de hát ott van a második fél év is, ahol gondolom, hogy megint van azért egy nagyobb adag tantárgy. Lehet választani, hogy melyik a kedvence, és ha igen, melyik az, és értelemszerűen miért?
Az a vicces, hogy a kedvenceimet most nem én tanítom. Az egyik kedvencem a drámapedagógia, ugye itt már mondtam, hogy különböző szempontból tanultam, hát drámapedát is tanultam, de tanultam gyerekpszichodrámát, meg játék és drámaterápiát, ezeknek a sajátosságait jól be tudtam építeni a drámapedagógiába, viszont amikor elmentem szülésibe, átadtam egy nagyon ügyes kolléganőnek a drámapedát, és nagyon örültem, hogy változatosabb lett a kar, meg hát ügyesen tartotta, úgyhogy örömmel hagytam az ő kezében, de amúgy a kedvenc tantárgyam, meg a játékpeda az is, amikor elmentem szülésre, akkor átkerült a kolléganőmhöz, és akkor már nem került vissza. Na, tehát ezeket a játszós gyakorlati órákat szeretem, mert az alatt olyan jól meg lehet ismerni a hallgatókat. Tehát az ilyen szárazabb tantárgyaknál, mint oktatás elmélet, értékelés elmélet, tanterv elmélet, ugye halljuk a nevéből is, hogy hát nem olyan lelkesítő. És valóban kell elméletet is tanítani, tehát amikor egyszerűen el kell mondani, hogy ez van, ezt meg kell tanulni. Ezeken ugye gyakrabban kell frontális oktatást szervezni, amikor én állok az osztály előtt és beszélek, és ez a szervezésforma nem alkalmas annyira arra, hogy jól megismerni a hallgatókat. Én pedig akkor tudok nekik a lehető legtöbbet segíteni, ha jól ismerem őket, hogy mi az ő stílusuk, kit miben lehetne segíteni. Na, szóval ezért voltak azok a kedvenceim, meg hát szintén ott volt, hogy minden kéznél volt, tehát hogy bármikor elő tudok kapni egy játékot, vagy egy drámapedagógiai feladatot, de megtaláltam valahogy ezekben a kevésbé kedves nevű tantárgyakban is a kedvest, és minél többet tanítom, annál inkább megszeretem őket. Tehát most például ebben a fél évben nagyon megszerettem az értékelés elméletet. Persze beleteszek olyasmit, ami nincs benne. Feltétlenül az elvárásokban, például számomra kihagyhatatlan, hogyha formatív értékelésről beszélünk, a kommunikációs gát, ugye, mert a legtöbbet azzal értékeljük egymást a hétköznapi életben is, és mi, ha nem a hétköznapi élet az iskola, hogy hogy reagálunk spontánul. Hogy azt mondom egy válaszára, hogy rossz válasz, vagy azt megkérdem, hogy miért gondolod, hogy ez jó válasz. És lehet, hogy úgy tudja megérvelni, hogy igazából kiderül, hogy jól gondolkodott. Tehát, hogy ezeket most csak így egy példát mondtam, hogy az, hogy belopok olyasmit, amiről hiszem, hogy oda tartozik, de esetleg a tankönyvszerű könyvek nem tartalmazzák, azzal aztán én is, meg a diákok is nagyon megszeretjük.
Igen, néha ezek a kis kanyarok lesznek azok, amelyekre évek múltán visszaemlékezzünk a tantárgyak kapcsán. Viszont én most megint külön kitérnék a gyakorlatra, ugye ő említette, hogy nagyon kedvelte ezt az iskolai évek alatt, és már akkor érezte azt az erős vonzódást a pedagógia ösvénye iránt. Hogyan viszonyulnak a gyakorlathoz, mint gyakorlatvezető tanártól kérdem, a mai fiatalok, a mai egyetemisták?
Általában szeretik, és ott derül ki tulajdonképpen, hogy valaki ezt a pályát akarja, vagy nem. Ha nem szereti, ha immelámmal megy, ha úgy keresi az alkalmat, hogy hiányozzon, akkor általában nem is fejezi be az egyetemet, vagy úgysem pedagógus lesz. Tehát, hogy úgy, ha idejön, és tényleg motivált ebben, akkor nagyon szereti a gyakorlatot. Mondjuk nem is engedjük meg a sok hiányzást, tehát, hogy úgy gyakorlatból egy fél év alatt egyszer lehet hiányozni, esetleg nagyon indokolt esetben még tárgyalható egy-két hiányzás, de ugye elvárta a tényleg a rendszeres látogatás, különben nem lehet tanulni. A gyerekek azok nagyon boldogan fogadják a lányokat, fiúkat, mert több a lány, de vannak fiaink is, és ez is nekik olyan motiváció, hogy ölelgetik őket, hogy rajzolnak nekik, hogy visszavárják, hogy busulnak, amikor elmennek. De kapnak nagyon sok személyes visszajelzést, legtöbbször erről számolnak be gyakorlaton, hogy az milyen jó volt, és akkor vágynak visszamenni. Egyrészt, másrészt látják, hogy az, amit beszélünk órán, az tényleg történik. Vagy, amit nagyon szeretek, van egy nyitottabb folyam, aki kezdeményez, tehát, hogy ők is megszólalnak akkor is, ha nem kérdem. Nagyon szeretem az ilyen évfolyamokat. És akkor most a múlt héten is volt, olyan édesek voltak, hogy még mielőtt megszólaltam volna, már emelték a kezüket, hogy nekik van két kérdésük. Na, tehát, hogy hoznak be a gyakorlatból példákat, hogy mi van akkor, ha a két gyerek ezt teszi, vagy hogy kell arra reagálni, vagy mit jelenthet az, ha, és ezekből rengeteget lehet tanulni. Úgyhogy szeretik a gyakorlatot.
A gyakorlat, megszervezése, kiértékelése, nyomon követése és az imént felsorolt és nem felsorolt tantárgyak. Ennyi óra, ennyi munka, és nyilván a munkának az a része, ami nem látszik, amit nem látnak a diákok, amit csak ön tapasztal. Mikor van szabad ideje, és ezt mire fordítja?
Most így az jut eszembe, hogy altatás után, ha akkor nincs valami sürgős munka, de viccelek persze. Tehát először is, amikor hazamegyek, akkor próbálok a családdal lenni. Tehát, hogy van az a ritka alkalom, amikor muszáj dolgozni, de azért, ha egy mód van rá, akkor próbálunk együtt lenni. Hát ez ugye kicsi gyerek mellett most főleg úgy néz ki, hogy akkor játszunk. Tehát szerepjáték, legó, papázás, eszünk, iszunk, tehát hogy ezek a kisgyerek igényeihez igazodó feladatok, ugye főleg az egyik héten, amit mondtam, hogy változik a ritmusa, de azért mondtam, hogy fektetés után, hogy akkor jön az az idő, amikor csak én, vagy csak a férjemet, amikor úgymond felnőttesen együtt tudunk lenni, és beszélgetni felnőtt témákról, vagy megnézni egy filmet. Tehát, hogy elég szűk az idő így kisgyerek mellett. Valószínűleg persze ez változni fog, mert látom a nagyokon, hogy már egy nagy gyerek másképp vesz igénybe, vagy mellette előtte már lehet beszélgetni például. Na, de egyelőre nagyon szűk az az idő, ami most ez a divatos fogalommal élve én idő, de nem baj, tehát hogy most ez az életszakasz van, tehát hogy vannak életszakaszok, és mindeniknek megvan a kihívás, a szépsége, most ez a kihívás is, meg a szépsége is, hogy akkor most ezzel telhet a fél napom, hogy játszok, és akkor számtalanszor eljátszom, hogy párduc vagyok, vagy farkas vagyok, vagy nagymama vagyok, vagy amit kér a gyerek, és ez nagyon szép. Tehát, hogy van szabad idő, csak nem feltétlenül arról szól, hogy kigondolom, hogy mit szeretnék, és azt úgy csinálom, hanem arról szól, hogy jelen vagyok a családomban, és azokra az igényekre válaszolok. De ez nekem is jó, tehát nekem is erőforrás.
Azon életszakasz, amikor egyszerre vannak jelen a szépségek és a kihívások, és mindez a szabad időben, vagy a szabad idő kárára, idézőjeles kárára természetesen. Tanárnő, legyen ez a mai Alma Mater záró gondolata. Én most akkor adnék egy kis szabad időt, de jövő hónapban visszavárjuk a műsorba.
Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, a beszélgetést, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Hölgyeim és uraim, ez volt már az Alma Mater, benne dr. Márton Csillával, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem adjunktusával, akinek köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt és válaszolt a kérdésekre. Önöknek, kedves hallgatók, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. A műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd most búcsúzik önöktől, de amennyiben lehetőségük van rá, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Jó rádiózást, a viszonthallásra!